Már kérhetőek azok a juttatások, amelyek igénylését a január 1-ével életbe lépett GED extra teszi lehetővé. Életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott elsőfokon az áruktői banda 3 tagja, ketten soha nem szabadulhatnak. Családi ház robbant fel, Táton több 100 méteres körzetben szóródtak szét darabjai. Bepereltetők és László a Románia Csillaga Érdemrend becsületbíróságát, amiért elvették kitüntetését. A híradót látják, jó estét kívánok! Már kérhetőek azok a juttatások, amelyek igénylését a január 1-ével életbe lépett GED extra tesz lehetővé. Az intézkedés csomag értelmében ugyanis a gyermekgondozási díj és a GES akkor is jár, ha a szülő újra munkát vállal gyermeke 3 éves koráig. Az igénylésről érdemes az interneten tájékozódni, mert a támogatásokat akár otthonról is könnyedén lehet kérelmezni.
Anasztázia tavaly lemondott a GES-ről, mert visszament dolgozni. Most újra igényli, miután januártól akár 8 órás munka mellett is jár Emma 3 éves koráig a plusz támogatás.
December 4-én lemondtam a GES-nek a folyósítását, mivel január 1-ével visszamentem dolgozni. December 9-én született az a döntés, hogy lehet a munka mellett is igényelni a GES-t, és hát ennek a lehetőségével szeretnénk élni. És hát ez mindenképp a családi kasszának egy segítség.
A GED extra bevezetése az egyike a gyermekes családokat érintő januári változásoknak. A szülők a gyermek egy éves kora után akkor is megkapják a GES-t vagy a GED-et, ha úgy döntenek, hogy visszamennek dolgozni.
A GED mellett is és a GES mellett is a gyermek egy éves korát követően korlátlan időtartamban lehet dolgozni.
Így akik már lemondták a támogatásokat, most újra igényelhetik. Egyelőre a legtöbben csak érdeklődnek. A gyermekgondozási díjat, vagyis a GED-et az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál kell kérni.
Egy kérelmet kell benyújtani. A kérelem az egyébként az app honlapján megtalálható, nem kötelező ezen a formanyomtatványon benyújtani, de talán szerencsésebb.
Meket vállal. Akkor a juttatásokat mindkét gyermek után megkapja, ha 2014-ben születik a kisebbik gyermek. Január 1-től már van diplomás GED is, amellyel a felsőoktatásban vagy a felsőfokú képzésben résztvevők korábbi munkaviszony nélkül is kaphatnak egy évig GED-et, és járhat nekik a GES is a tanulmányaik alatt.
Még 2 hétig nyilatkozhatnak azok, akik már februártól élnének a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétellel, mondta Zsigó Róbert. A Fidesz szóvivője hozzátette, a határidő lejárta után is lehet nyilatkozni. Az adott hónap 20-áig leadott kérelemmel a következő hónap 1-től vehető igénybe a kedvezmény. A politikus hangsúlyozta, a bankok nem háríthatják át az ingyenes tranzakció költségét. Amennyiben ezt mégis megteszik, például megemelik a számlavezetési díjat, annak súlyos következményei lehetnek.
Egy munkavállaló évente akár 20 000 forintot is spórolhat ezzel a lépéssel, megtakaríthat. Egy 2 keresős család akár 40 000 forintot is megtakaríthat, ha mielőbb megteszi ezen nyilatkozatot. Az ingyenes készpénzfelvétel álláspontunk szerint alapvető fogyasztói jog, amelyet a bankok kötelesek biztosítani.
Olcsóbb lesz az üzemanyag, szerdától a benzin ára 4, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken. A mérséklés után a 95-ösért 400, a dízelért 418 forintot kell fizetni. A pedagógusok bére átlagosan 8-9 000 forinttal emelkedik január 1-től, jelentette ki a köznevelésért felelős államtitkár. Hoffmann Rózsa azt mondta, ennek az az oka, hogy a pedagógus béreket a köznevelési törvény értelmében a megemelt minimálbérből számolják. Az államtitkár hozzátette, a közalkalmazotti bértábla alapján minden pedagógusnak 3 évenként automatikusan emelkedik a fizetése. Így a tanárok 1/3, akiket ez az intézkedés most érint, az automatikus béremelkedés mellett további havi 8-10 000 forinttal többet visznek haza.
Mindez törvényben, jogszabályba foglaltan, közismert, köztudott, nyilvános, így tehát elértük azt, hogy a pedagógusok láthatják, tudhatják, tapasztalhatják, hogy ez a kormány megbecsüli őket, életpályájuk biztonságos és kiszámítható lett.
Közéleti személyiségek, pedagógusok és szülők kisfilmekkel népszerűsítik a magyar tannyelvű iskolákat Szlovákiában. Az internetes videó megosztókon terjesztett filmekkel arra buzdítják a felvidéki magyar szülőket, hogy a január közepén induló iskolai beiratási programban magyar intézményt válasszanak gyermeküknek. A beiratási program évek óta sikeres Szlovákiában. Korábban iskolai nyílt napokkal, rendezvényekkel, óriás plakátokkal próbálták a magyar iskolákra irányítani a figyelmet. A kampánynak köszönhetően egyre több magyar gyereket iratnak magyar iskolába. A belorusz politikai foglyok szabadon bocsátását sürgette a Kereszténydemokrata Néppárt és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. A KDNP alelnöke a belorusz nagykövetség előtt úgy fogalmazott, Fehér Oroszországban egy olyan diktatórikus rendszer működik, ahol sem a sajtószabadság, sem a politikai véleménynyilvánítás szabadsága nem garantálható, ahogy a választások tisztasága sem. Rétvári Bence kiemelte, ismerős az 50-es, 60-as évek Magyarországának világából a politikai bebörtönzések jelensége, és szolidaritását fejezte ki az ottani kereszténydemokratákkal.
Együtt érzünk velük és követeljük a belorusz hatalomtól, hogy szabad politikai jogokat biztosítsanak a kereszténydemokrata és minden más ellenzéki politikusoknak, ne próbálják meg adminisztratív eszközökkel vagy bebörtönzésekkel ellehetetleníteni akár a kereszténydemokrata, akár más ottani politikusoknak a munkáját.
Mindenképpen újra kell írni az MSZP és az Együtt PM választási megállapodását, így fogalmazott ma reggel Mesterházy Attila a Kossuth Rádiónak. Pedig ősszel még a párt választmánya és kongresszusa is kiállt amellett, hogy csak Bajnai Gordonékkal induljanak a választáson, és mással nem. Az MSZP elnöke most arra utalt, Gyurcsány Ferenc pártjának erősödése új helyzetet teremtett. Bajnai Gordon pedig szintén ma reggel azt mondta, egy közös ellenzéki listát is el tudnak képzelni, sőt most már azt tartanák a legerősebb formának.
Meg kell csinálnunk egy olyan szélesebb szövetséget, amely lehetőséget ad, hogy egy táborba tereljünk mindenkit, aki változást akar.
Bajnai Gordon az ATV műsorában jelentette be, hogy bővíteni szeretnék az MSZP-vel megkötött együttműködést. Arra utalt, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalícióval is tárgyalnának, pedig korábban azt mondta, nem szövetkeznek vele. Az Együtt PM szövetség vezetője az elmúlt hónapokban többször beszélt arról is, hogy az augusztusban megkötött külön listás megállapodás a legjobb a baloldal szempontjából. Most mégis azt mondta, hogy közös lista kellene.
Üljünk le először mindenek előtt a szövetségesünkkel az MSZP-vel, hogy azt a meglévő kormányváltó szövetség megállapodást, amit mi megkötöttünk, azt próbáljuk meg kibővíteni, átalakítani, úgy, hogy az eddiginél szorosabb együttműködés legyen. Mi azt gondoljuk, hogy minél egyértelműbb a választók számára a döntés, annál több hitet hozhat vissza, ezért mi egy közös listát is el tudunk képzelni ebben az esetben. Sőt, azt tartanánk a legerősebb formának.
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke is arról beszélt ma reggel a Kossuth Rádióban, hogy mindenképpen újra kell írniuk az Együtt PM-mel kötött választási megállapodást. Ezt annak ellenére mondta, hogy ősszel az MSZP választmánya és kongresszusa is úgy döntött, hogy Bajnai Gordonékkal indulnak a választáson, és mással nem kötnek szövetséget. Az MSZP elnöke most arra utalt, hogy Gyurcsány Ferenc pártjának erősödése új helyzetet teremtett.
Van két párt, a DK és az Együtt PM választási szövetség, amely hát nagyjából hasonló támogatottsággal rendelkezik, tehát valóban most már kevés százalék választja el egyiket a másiktól. Mind a ketten a bejutási küszöb hát környékén táncolnak vagy billegnek, hogy ön is fogalmazott. Ez mindenféleképpen fontos, hogy akkor elemezzük, hogy akkor mit lehetne tenni.
Gyurcsány Ferenc ezek után a Facebookon azt írta, a Demokratikus Koalíció üdvözli Bajnai Gordon és az Együtt PM kezdeményezését a teljes körű demokratikus ellenzéki összefogás megvalósítására. A DK elnöke, Mesterházy Attila nevét viszont nem említette bejegyzésében.
A Jobbik szerint a balliberális oldal újra elkezdett a remélt koncon osztozkodni. A párt országgyűlési képviselője közleményében azt írja, a baloldal teljesen hiteltelenné vált, elszámoltatásra váró vezetői pánikba estek a fogyatkozó népszerűségük miatt. Mirkóczki Ádám úgy fogalmazott, Mesterházy Attila és Bajnai Gordon nemrég még tagadták a Gyurcsány Ferenccel való összeborulást, ezért most is bebizonyosodott, hogy hazudtak, mert hatalomégségük mindent felülír. Magyarországnak nincs vesztegetni való ideje a bukott baloldal hatalmi játszmáira, mondta a Fidesz szóvivője. Zsigó Róbert úgy fogalmazott, ma ugyanazok vannak együtt, akik egyszer már eladósították az országot és megszorításokat hoztak a magyar családokra. A politikus hozzátette, Mesterházy Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc ma is ugyanarra készül. A baloldal fájni fog programjában, ma is benne van a radikális adóemelés, akár 40%-os adókulcssal, a családi adórendszer és a rezsicsökkentés eltörlése. Életfogytiglató fegyházbüntetést kapott elsőfokon az Árok-tői banda három tagja. Közülük ketten, akik a házi őrizetből Svájcba szöktek, soha nem szabadulhatnak. Harmadik társuk pedig legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra. A vád szerint a hat büntetett előéletű férfi idős embereket bántalmazott és rabolt ki. Ketten belehaltak a sérüléseikbe.
Ezért őt a bíróság halmazati büntetésű életfogytiglató fegyházbüntetésre és 10 évi közügyektől eltiltásra ítéli.
Háromszor ismételte meg ezt a mondatot Cserny János bíró az Árok-tői ügy ítélet hirdetésén. A három életfogytiglanra ítélt vádlott közül ketten, azok, akik ősszel megszöktek a háziőrizetből és Svájcból kellett hazahozni őket, soha nem szabadulhatnak. A harmadik legkorábban 30 év múlva helyezhető feltételesen szabadlábra. A többiek 20-10, illetve 8 évet kaptak. Az ítélet hallatán az egyik, tényleges életfogytiglanra ítélt vádlott összeomlott, le kellett ülnie. Közben a hallgatóság soraiban a vádlottak egyik hozzátartozója elájult, őt ölben vitték ki. A bíróság szerint az életfogytiglanra ítélt vádlottak esetében többségben voltak a súlyosító körülmények.
Figyelemmel arra, hogy az első rendű vádlott bűnösségét 9, a második rendű vádlott bűnösségét 7, a harmadik rendű vádlott bűnösségét 8 tényállásban mondta ki a bíróság.
Az ítélet indoklásában a tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a bíróság a tényállást döntő részben objektív bizonyítékok, vagyis DNS minták, új nyomatok, autópályamatricavásárlások, híváslisták és cellainformációk alapján állapította meg, de két vádlott társaira tett terhelő vallomásai is hozzájárultak a történtek tisztázásához. A bíróság ugyanakkor két helyszínnel kapcsolatban az összes vádlottat felmentette, mert nem sikerült kétséget kizáró módon bizonyítani bűnösségüket. Az ítélet ellen az ügyész és mind a hat vádlott fellebbezett, így az eljárás a fővárosi ítélőtáblán folytatódik. Az Árok-tői ügy tavaly ősszel került a figyelem középpontjába, amikor több vádlottat ki kellett engedni a börtönből, mert elsőfokú ítélet hiányában lejárt az előzetes letartóztatásuk 4 éves határideje, majd ketten meg is szöktek a házi őrizetből. A történtek miatt az országgyűlés novemberben törvénymódosítással törölte el az előzetes letartóztatás időkorlátját a legsúlyosabb bűncselekmények esetén. Ezen kívül kötelezővé tették a nyomkövető alkalmazását a házi őrizetben.
Felrobbant egy családi ház a Komárom-Esztergom megyei Táton. A detonáció akkora volt, hogy az épülettől 100 méterre szóródtak szét a tető és törmelékdarabok. A tűzoltóknak egyelőre nincs információjuk arról, hogy a lakókkal mi történt. Annyit tudni, hogy a robbanás után sem keletkezett tűz, és más épületek nincsenek veszélyben.
Mindenki rohant kifele, mert itt minden csörömpölt, minden záporozott.
Én is úgy ugrottam ki az ágyból, hogy azt hittem, hogy ránk tört a világháború.
A robbanás az éjszaka közepén történt. A képen jól látszik, hogy a házból szinte csak az alap maradt meg. A tető eltűnt, a falak maradványai a földön fekszenek. Akkora volt a légnyomás, hogy több közeli házban tokostól szakadtak ki az ajtók, ablakok. Üvegszilánkok és törmelékek borítják Weber Tamás házát is, amely a megsemmisült épület mellett áll. A detonáció következtében több helyen megrepett a tetőszerkezet, az udvarát elborítja a törmelék. A tulajdonos azt mondja, először bombatámadásnak hitte a robajt.
Örülök, hogy a ház ilyen masszív volt, hogy megmentette az életemet, mert azért pont a szomszéd ház. Én pont azon a oldalán alszok, ahol a szomszédnak a háza van. Tehát engem ez a fal, hogy nem dőlt össze, ez mentett meg igazából.
A detonáció ereje olyan hatalmas volt, hogy a felrobbant ház tetejének darabjai és a törmelék 100 méteres körben szóródott szét. Két közeli utcában betörtek az üvegek. A tulajdonos, egy középkorú nő, a Híradó információja szerint éppen rokonainál tartózkodott, így a robbanásban senki sem sérült meg.
Felderítés után nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy van-e személy az épületben, ezért kutyásmentőt kértek. A kutyásmentő átvizsgálta az épületet, és megállapította, hogy az épületben személy nincsen.
Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a robbanást, a szakemberek még vizsgálják a lehetséges okait.
Több hetes kényszerpihenővel kezdi az évet az újraválasztott német kancellár Angela Merkel, miután síbalesetet szenvedett Svájcban. A politikusnak a medence csontja tört el, ezért több fontos programot is kénytelen volt lemondani. A baleset még új év előtt történt, ám a gyógyulás még egy hónapig is eltarthat.
Néhány hétig nem utazhat, és sokat kell ágyban pihennie a német kancellárnak a rosszul végződött karácsonyi vakáció után. Angela Merkel a svájci Alpokban sífutás közben sérült meg még új év előtt, ám szóvivője csak most számolt be az esetről. A politikus eleinte zúzódásnak vélte sérülését, később azonban kiderült, hogy részleges medencecsonttörést szenvedett. A kancellár így is dolgozik napi szinten kommunikás stábjával, és természetesen döntéseket hoz, nyugtatta meg az újságírókat Merkel szóvivője. Az 59 éves politikus fiatalkora óta szenvedélyes túrázó, nem ez volt az első sérülése, 3 évvel ezelőtt egy térdműtét után hetekig bottal járt mindenhová. Most viszont egy ideig nem vesz részt protokoll eseményeken, több találkozót és külföldi utazást is kénytelen volt lemondani. Így nem lesz ott a január végén esedékes Davoszi világgazdasági fórumon sem. Ám ahhoz ragaszkodik, hogy szerdán személyesen vezesse az új nagykoalíciós kormány első ülését. Angela Merkel feltehetően már a balesete után betegágyából kíván gyógyulást honfitársának, a 7-szeres Forma 1-es világbajnok Michael Schumachernek, aki december 29-én szenvedett súlyos síbalesetet a francia Alpokban. Az autóversenyzőt a grenoblei kórházban ápolják, változatlanul kritikus, de stabil az állapota.
A területi autonómia fogalmának megvédésére és a temesvári rendszerváltó felkelés megóvására hivatkozva perelte be Tőkés László az állami kitüntetésének visszavonását javasoló becsületbíróságot. Ezt Kincses Előd, az európai parlamenti képviselő ügyvédje jelentette be. Az indoklásban az ügyvédi törvény áthágására, a testület szabálytalan megválasztására és egyes tagjainak összeférhetetlenségére hivatkoztak. Tőkés László a rendszerváltás elindításában játszott történelmi szerepéért kapta a Románia Csillaga érdemrendet 2009-ben. Visszavonását Viktor pont a kormányfő kezdeményezte tavaly nyáron, miután Tőkés László felvetette, hogy Magyarország vállaljon védhatalmi szerepet Erdély érdekében.
Teljesen megalapozatlan a határozat, mert csak abban az esetben lehet valakinek visszavonni a kitüntetését, ha jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélik, vagy ha olyan cselekedetet követ el, amellyel méltatlanná válik. Na már most a nyilatkozat az nem cselekedet. Hát ennyi nyelvtant kellene tudjon a becsületbíróság, amelynek az élén az akadémia elnöke áll.
Az évvégi államfőválasztást tartják 2014 legfontosabb politikai eseményének a román vezetők. Viktor Ponta, a Szociáldemokrata párt miniszterelnöke idei első sajtóértekezletén azt mondta, pártja olyan államfőt akar, aki mindenben ellentéte Băsescunak, s aki bíró, nem pedig játékos lesz a politikában. Traian Băsescu szerint viszont azért van szükség jobboldali elnökre, hogy 2016-ig ellensúlyozza a szociáldemokrata kormány többséget. Visszakerül a börtönbe a feltételesen szabadlábon lévő Adrian Năstase volt román miniszterelnök, miután lakásfelújításával összefüggő utolsó korrupciós perében jogerősen 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a legfelsőbb bíróság. Năstasét 2013 márciusában helyezték feltételesen szabadlábra, miután egy illegális kampányfinanszírozással összefüggő másik ügyben kiszabott 2 éves börtönbüntetésének harmadát letöltötte. Năstasénak várhatóan 4 évet kell majd börtönben töltenie. Az egykori és mai világot is uraló hatalom és korrupció sötétségéről beszélt Ferenc pápa a vízkereszt ünnepén, a Szentpéter Bazilikában bemutatott szentmisén. Január 6-a vízkereszt napja, a római katolikus naptár szerint a karácsonyi ünnepek zárónapja. Ferenc pápa a karácsony ünnepére készülő keleti keresztény egyházakat is köszöntötte, az ortodox hívők január 7-én ünneplik a karácsonyt. Vízkeresztkor Jézus megkeresztelésére és a 3 királyok betlehemi látogatására emlékeznek a katolikusok. Ez a megújulás ünnepe is, ennek jelképeként Nagyváradon ma megszentelték a vizet és a házakat is.
A papbácsi vagyok, házat szentelni jöttünk.
Vízzel járnak házat szentelni Váradon. Vidéken a gazdaságokat és a termőföldet is megáldják vízkeresztkor. A szertartás végén Krisztus előtt tisztelegnek, amikor a keresztet megcsókolják.
Nekem ez nagyon-nagyon sokat jelent, ugyanis édesanyám tanított még kiskoromban arra, hogy a ház a család béke, a békesség jele, hogy a családi egyetértés jele.
A pap szentelt vízzel hinti meg a lakás minden helyiségét. Nagyváradon még élő hagyománya van a házszentelésnek.
Egy ünnep, amikor mindenki otthon van, az egész család, leülnek, egy kicsit elbeszélgetnek, várják a papot, megkínálják, szeretettel fogadják, együtt imádkoznak, és megszenteljük a házukat.
Ebben az időszakban Bihar megyében több mint 1000 családot keresnek fel a papok, hogy áldást kérjenek az új esztendőre.
Add, hogy ez a víz mennyei ajándékait szolgálatában űzze el a gonosz lelket.
Vízkereszt egyben a megújulás ünnepe is. Ennek jelképeként a nagyváradi római katolikus székesegyházban is megszentelik a vizet.
Ez a megújulás elsősorban ugye bennünk kezdődik el, tehát belőlünk kezdődik el, tőlünk kezdődik el, de ugyanakkor ez áthatja egész környezetünket.
Keresztény hagyományok szerint január 6-a vízkereszt napja. A betlehemi csillagot követő Gáspár, Menyhért és Boldizsár a három királyok ekkor hódolnak a világ megváltója a kisdedi Jézus előtt.
Szabadságtér 89 címmel indul Rákai Filip új műsora az M1-en. A produkció egy éven át hétről hétre mutatja be a rendszerváltoztatás korának eseményeit. A műsorban feltűnnek az akkori időszak szemtanúi és a rendszerváltó pártok politikusai is. A Szabadságtér 89 a rendszerváltást kutató történeti intézet és archívum, valamint a 20. század intézet segítségével enged bepillantást a rendszerváltás korszakába. Az első adást szerde este 20 óra 20 perc akkor láthatják az M1-en. A híradót látták, már is jönnek a sporthírek Knézi Jenőtől, aztán az időjárás jelentés, fél hétkor pedig kezdődik a közbeszéd. Én köszönöm figyelmüket és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!